Köszöntöm az ember emlékezet hallgatóit, Horváth Szilárd vagyok. Ma Bajor Péter történelem tanárral beszélgetünk a nagyapjáról. Azért vele, mert a nagyapja tábornok volt, és a Donkanyarban harcoló magyar hadsereg egyik hadtestének vezetője, unokája pedig a nagypapából írta a szakdolgozatát történelem szakon, és aztán könyvet is kiadott róla. Ez keveseknek adatik meg. Legeza János tábornokról beszélgetünk.
Egy olyan emberről, aki a Donkanyarban fontos szerepet játszott, mégsem nagyon szoktuk emlegetni a nevét. De ne a Donkanyarban kezdjük a történetet, hanem az élete végén, 1953-ban. Legeza János az ön nagyapja. Tudják-e, tudja-e a család, hogy hol van a sírja?
Tudjuk a sírját. 1950 nyarán egy klasszikus 50-es évekbeli koncepciós per érdekében vitték el. Az András út 60-ban készült el idézőjelbe téve a vallomása. Ott volt egy hónapon keresztül. A korszak koncepciós perére jellemző vádakkal illették őt, aki egyébként egy hallatlanul becsületes és tisztességes ember volt. És utána a családja már nem is tudta utolérni, nem lehetett látogatni, nem tudták, hogy hol van, de mint utóbb kiderült, 1953-ban a gyűjtőfogházban egy fizikai büntetés után kapott szívinfarktust, akkor már ugye 64 éves volt, és nyilván legyengült a szervezete a börtönévek alatt. Utána a 301-es parcellába temették, ami a korszaknak a hagyományos börtöntemetője volt, a kivégzetteket vagy a börtönben elhunytakat oda temették. Ez a 301-es parcell ugye később az 56-os forradalom áldozatainak az elhantolása miatt lett különösen ismert a magyar társadalom számára.
Biztos, hogy ott van? Tehát nem temettek fölé senkit, meg tudták nézni, exhumálták, vagy pedig valamiféle börtönnaplók alapján látható azért, hogy ott van a sír?
Édesanyámék a 80-as évek végén kezdték el kutatni, amikor kezdett mondjuk úgy, hogy lazulni a szocialista rendszer, és hát a börtön temetői kimutatás szerint a 6. sor 10. helyén nyugszik. Az akkori temetői alkalmazottaknak az elmondása szerint nem érdemes exhumálni, mert hát annyiféle szemét, akár állati testrészeket is temettek ott egy sorba, úgyhogy azért nem exhumáltattuk. Egyébként másokat sem exhumáltak ott ebben a parcellában, hanem hát tudomásul vettük azt, amit a temetői kimutatás mutatott.
Önnek hogy keltette fel az érdeklődését a nagyapja élete? Ugye történelem tanár, magyar és történelem tanár. De azért az volt a, mondjuk úgy, hogy szokás, vagy a terror eredménye az volt azokban a családokban, amelyek érintettek voltak az 50-es évek különböző koncepciós pereiben, kivégzéseiben és elhurcolásaiban, hogy a szülők, nagyszülők nem beszéltek a sorsukról a családban. Önnek beszéltek róla?
Kései gyereke vagyok a szüleimnek, negyedik lemaradt gyerekként, én 1965-ben születtem, de feltűnő volt, hogy a szüleim, amikor a nagypapára terelődött a szó, akkor édesanyám mindig sírt, az édesapám pedig rendkívül szelíd ember volt, de dühött szavakat mondott a kommunista rendszerre. Természetesen ez egy tabu volt a mi családunkban, és nem szabadott beszélni, családon kívül semmiképpen sem. Amikor aztán az érdeklődésem a történelem szakra járva ebbe az irányba fordult, akkor ráébredtem arra, hogy otthon a szüleim a kitelepítés és a vagyonelkobzás ellenére megőriztek egy vaskos dossziét, amiben Legeza János irathagyatéka volt, úgyhogy hát nekem ez történelem tanárként dolgozatot, majd diplomamunkát írtam belőle, hiszen ez egy különleges hagyaték volt, és a magyar történelemnek a Doni eseményei kapcsán pedig hát a fő vonulatával is érintkezett a nagyapám története. Levelek, fényképek, tábori levelezőlapok, róla írt feljegyzések, amiket még korábban barátok, ismerősök, börtöntársak készítettek el. Ezek indítottak arra, hogy utána menjek a történetének, és megpróbáljam ezekből a mozaikokból összerakni Legeza János történetét. A 90-es évek elején még föl is kerestem olyan személyeket, akik ismerték őt, például Bánhidi Antal, a híres repülő konstruktőrmérnök, aki a 30-as években számtalan rekordot állított be a Gerle 13 nevű repülőgépével, volt katonatársakat, tisztársakat, Pair Hugót, az ő emlékező levelét sikerült megtalálnom, aki a börtönben társa volt. Utána mentem a fellelhető dokumentumoknak, és így állt össze aztán egyrészt a tanári diplomamunkám, másrészt pedig később egy könyv is Szabó Péter hadtörténésszel együttműködve.
Nem mindenkinek adatik meg, hogy a nagyapjáról írhassa történelemből a diplomamunkáját.
Magam is izgatott voltam. igyekeztem a legapróbb részletekig utána menni az ő történetének. Ebbe volt egy kis félelem is, hogy vajon van-e valami, ami kellemetlen lehet a számomra, vagy vállalhatatlan lehet, és azzal a jó érzéssel tudok most is beszélni róla, hogy az utolsó levélbekezdés, a napló feljegyzéseig minden szava vállalható. Tehát egy annyira különlegesen becsületes ember volt, aki ugye 10 éves kora óta katonaiskolába járt, és az egész életét meghatározta a 20. századi történelemnek a jobbra-balra sodródása, és ő mégis ellenállt a monarchiabeli szándékoknak, ellenállt a két háború közötti politikai szándékoknak, nem adta be a derekát a nyilas hatalom átvételt követően. Amikor nyugatra került a világháború után, akkor is azonnal aktiválta magát, és az ottani magyarok mentésére szegődött el, úgyhogy az élete elejétől a végéig minden szava vállalható volt, és ez a számomra egy nagy megnyugvás volt, hiszen azért nem mindannyian vagyunk így, hogy az őseink tetteiért jó szívvel felelősséget tudunk vállalni, de Legeza János egy maximálisan becsületes és tisztességes katona volt. Az, hogy katona volt éppen a 20. századi magyar történelemben, ez egy nehéz kérdés, mert hát így utólag persze okosak vagyunk, és azt mondjuk, hogy hát miért harcol valaki a rossz oldalon, de hát azért az élet nem ennyire egyszerű, és hát a katona tiszti hivatás, mint foglalkozás, ez a győztes és a vesztes oldalon egyaránt egyfajta foglalkozás, úgyhogy ezelől neki nem lehetett kitérnie, úgyhogy így alakult ki ez a nagyon érdekes, egyébként filmbe illő történet, ami az ő életének a története.
Ó, hát ne is mondja. Folyamatosan olyan sorsokkal foglalkozunk, amelyek filmre illenek, és amelyeket nem vittek filmre filmrendezőink a 20. században és a 21. században sem. Valóban nehezen felfogható most 21. századi fejjel, hogy hogyan harcol valaki a hazájáért a Donnál, de ugye egy Trianonban megcsonkított országról beszélünk, amelyik a II. Világháború elején vagy a II. Világháború előtt visszakapta területének egy részét. Ők ezt a területet védték a Donnál, ha így tetszik.
Hát igen, és ugye egy katonatiszt, ugye Legeza János is az 1900-as évek legelején került Kismartonba, majd Kőszegre a katonai areáliskolákba, akik akkor bekerültek a katonai hivatás aurájába, a katonatiszti pályát választották, azok életük végéig a kardbojt becsületéért harcoltak, feltétlen engedelmességet fogadtak és tartottak is a mindenkori hatalom irányában. A becsületességüket és a tisztességüket nem tették kockára. Természetesen voltak kivételek, de Legeza János nem ez a kivétel volt. Hogyha valaki 10 éves korától bekerül, mint szegény, családból származó kisgyerek a katonaiskolába, és utána szorgalmára, eszére hagyatkozva katonatiszt lesz, végigjárja az első világháborúnak 5 frontját, a két háború között is egzisztenciális okokból marad a katonaságnál, ellenáll a magyarítási hullámoknak, aminek Legeza, mint idegencsengésű névvel ellen kellett állnia, és végigharcolja utána a Donnál 1943. januárban azokat a heteket, akkor azt gondolom, hogy nehéz azt mondani, hogy hát miért nem tért ki, miért nem ment el, miért nem hagyta ott a hivatását. Hát ezrével voltak egyébként a német, a magyar, az olasz oldalon is kiváló szakemberek. Hát ugye ez a katonaság, ez egy szakma. A monarchiában végzett katonatisztek ráadásul nagyon magasan képzett szakemberek voltak. Az irathagyaték mellett megmaradt néhány könyve is, amik például az első világháborús hadi helyzeteket elemezték, ezeket ő ellátta a jegyzeteivel, láthatóan utólag is tanulmányozta őket, de egyébként a katonaiskolából is úgy került ki, hogy visszamenőleg a világtörténelem összes jelentős csatáját le tudta rajzolni, és el tudta mondani a csatáknak a fejleményeit. Tehát egy rendkívül magasan képzett katonatiszt volt, aki jelentősebb földbirtok vagy vagyon hiányában a katonatiszti hivatásának élt, ezzel tartotta el a családját.
Legeza Jánosról, mint a magyar honvédség egyik tisztjéről beszélgetünk, egyik tábornokáról. Ugyanakkor a könyvében is idéz olyan levelet, amelyben igyekszik magyarul írni, de bizony még ott a magyarsággal van egy kis problémája.
Legeza János édesapja egy nyírségi görögkatolikus családnak az egyik gyermeke volt, és szerencsét próbálni otthoni konfliktusok elől is 17 évesen elment az Adriai tenger partjára, és ott elszegődött tengerész szolgának, matróznak gyakorlatilag a hadseregben. Az adriai szolgálata közben ismerkedett meg Rovigny, annak idején Rovigno, egyik csónakkészítő mesterének a lányával, így született meg János is, nagyon szegény, de tisztes családban. Úgyhogy az édesanyja az egy dalmáciai olasz hölgy volt, úgyhogy olasz volt az anyanyelve. A legelső elemi iskoláit az ottani horvát-olasz iskolákban végezte, tehát horvátul is megtanult az utcán a gyerekektől. Utána ugye bekerült a szegény családokra jellemző karrier érdekében, 10 évesen beadták a katonaiskolába, ezt azért így utólag tudjuk, hogy ez lelkileg micsoda megpróbáltatás egy gyerek számára. Ott ugye német volt a vezényleti nyelv, úgyhogy a németet tanulta meg tulajdonképpen végül a legjobban. Az első világháborúban a közös hadseregben a német elfogadott vezényleti nyelv volt, úgyhogy megélt a német nyelvtudásával, de utána rájött a magyar gyökereire. Tulajdonképpen, amikor 1919-ben végül is elszegődött az új felálló magyar hadsereg mellett, akkor rájött arra, hogy hát neki ez a hivatás, ő ezt tudja csinálni. Bár Horthy Miklós nem király, de mégiscsak a királynak volt a szárnysegédje, úgyhogy hát valami kötődés volt, azért egy monarchiában végzett katonatiszt az royalista, tehát ugye ő azért a királyra esküdött fel annak idején. Úgyhogy maradt a hadseregnél, és utána elkezdte a magyar rokonokat is keresni, és elkezdett megmaradt néhány levél is, amit a magyarországi rokonainak írt, ezeknek a bizonyos legezáknak, akik a Nyírségben görögkatolikus papok voltak, illetve az ő családtagjaiknak. Úgyhogy akkor kezdett el magyarul tanulni, a feleségének is, aki a debreceni Ébner Lajos huszárezredesnek volt az egyszem szépreményű leánya Adrien, őnek is elkezdett ilyen tört magyarsággal udvarolni. A szigorú katonai fegyelme ellenére valójában ő egy dalmáciai érzelmes férfi volt, tele humorral és bensőséges, mély érzésekkel, érzelmekkel, ezeknek a kifejezési igényével, úgyhogy így írta az első udvarlós leveleit Adriennek, és 1923-ban elvette feleségül, és akkor indult tulajdonképpen az első világháború után újra az ő magánélete története is, vezérkari tiszti szolgálattal, amelyik aztán utána elkanyarodott egész hiszen a Donig és utána az Ávó börtönéig.
Nézzük meg akkor az első világháború hadszíntereit. Ő 1889-ben született, tehát már bőven felnőttként szolgált az első világháborúban.
11-ben avatták hadnaggyá a Wiener Neustadti bécsújhelyi Mária Terézia Katonai Akadémián, ami egyébként később egy meghatározó emlék volt a számára, hiszen akik ott végeztek, azoknak volt valamilyen közösségi tudatuk. Wiener Neustadtinak lenni az egy különleges pozíció volt a katonatisztek között is. És utána, mivel ugye ő beszélt olaszul és horvátul, ezért aztán Tuzlába került szolgálatba, majd utána később Budapestre, de itt is a bosnyák laktanyába, a bosnyák ezredhez. Így érte őt az első világháború, és 1914 őszén mindjárt az olasz fronton meg is sebesült, és ahogy az emlékezéseiben írja, sírt, hogy hát karácsonyra vége lesz a háborúnak, és ő, mint katona, hát nem teljesített semmi különlegeset, csak egyszerűen megsérült a csatában. Erre emlékszik vissza egyébként aztán 1942 őszén a születésnapján, akkor is azt írja a naplójába, hogy sír, de ezzel együtt tudja, hogy karácsonyra nem lesz vége a háborúnak, és nem azért sír, mert kimarad valamiből, hanem azért, mert tudja, hogy micsoda tragédia és megpróbáltatás vár Magyarországra is, és a magyar katonaságra is.
Azt is tudta 1942-ben, aztán visszatérünk majd az első világháborúhoz, hogy itt már vége, nincs tovább?
Én azt gondolom, hogy tudta. A lányát úgy tanította, hogy vannak Magyarországon angol barátok, német barátok, orosz barátok, de mi magyar barátok vagyunk. Nagyon jól tudta, hogy ha Magyarország hadszíntérré válik, mint hogy az első világháborúban nem vált hadszíntér, és ez nagy szerencse volt, ha Magyarország hadszíntérré válik, és ez a katonai helyzet alapján várható volt, akkor az hatalmas nagy megpróbáltatás lesz a magyar társadalom számára.
Akkor az első világháború, az olasz frontról beszéltünk, 5 frontot mondott összesen.
5 frontot mondtam, először is ugye Szerbiában elsőként úszta át a Szávát szerb golyózáporban, mert ugye jól tudott úszni, hiszen ő egy adriai fiú volt, és ugye abban az időben ez nem volt természetes, hogy a katonák, a katonatisztek tudnak úszni. Utána kikerült az olasz frontra. Az olasz fronton a sérülése után fölkerült Lemberghez, ugye ahol tudjuk a Przemyśl körüli csaták rendkívül véres, de tulajdonképpen az osztrák-magyar szempontból sikeres hadmozdulatok voltak, hogy ott volt Lemberg bevételénél, és utána innen került, mivel kiválóan teljesített, egy ilyen gyors talpaló vezérkari iskolába, úgyhogy ezt elvégezte Laibachban, ugye ez Ljubljana ma, és innen aztán került a Szeret folyó mentén a romániai frontra, mármint fiatal vezérkari tiszt komoly stratégiai feladatokat is kapott, úgyhogy el is kezdett naplót írni német nyelven. Ez is az irathagyatéknak a része, ez a német nyelvű nagyon érdekes napló. Elszenvedett gáztámadást a csapataival, tipikus állásháború. Egyébként még egy-két fénykép is megmaradt ebből az időből, a beásott árokrendszernek a képei. És innen aztán, mint fiatal vezérkari tiszt, tovább dobták a első világháború utolsó jelentős hadszínterére, az olasz frontra megint vissza, úgyhogy gyakorlatilag ott fejezte be a háborút 1918 őszén, szinte az utolsó egységekig, az utolsó hetekig kitartva az olasz fronton. Ma már tudjuk, hogy értelmetlenül már szinte megkötötték a békét a politikusok, de ott még mindig lőtték egymást, ami a számára különleges megpróbáltatást is jelentett, hiszen ő félig meddig olasznak vallotta magát, és egyébként a családból voltak is a gyerekkorban, ugye ő elkerült a Osztrák-Magyar Monarchia katonaiskolájába, de a testvérei például Olaszországba mentek, úgyhogy voltak olasz rokoni kapcsolatok is, tehát a sajátjai ellen kellett harcolnia.
Ha már történelem, ha már ilyen messzire került rokonokról beszélünk, megtalálta őket, kereste őket?
Ő is kereste őket, de hát ugye a két háború között azért, még ha levélben tartották is a kapcsolatot, ugye a külön utat jártak ő és a testvérei, de aztán egyébként a szüleim meg is találták Ankónában például a legeza rokonokat, leszármazottakat, de hát tulajdonképpen ilyen baráti, turisztikai kapcsolatnál többre hát nem kerülhetett sor. Egyébként nagyon érdekes az, hogy a monarchia felbomlását követően a családok közül nagyon sokra volt ez jellemző, hogy szétrebbentek a családtagok, és különböző európai helyszíneken kezdtek új életet. Legeze Jánosnak is volt olaszországi rokona, volt burgenlandi rokona, aki ott a szlovéniai, illetve Ausztriának a burgenlandi részén telepedett le.
Igen, olvasom a könyve előszavában, Nemes Kürti István írt egy pár sort, hogy Stom Marcelnek az unokatestvére például Paul Stom néven az angol hadseregben szolgált.
Nemes Kürti István az előszavában az aradi vértanúkhoz hasonlítja Legeza János történetét, hiszen negyedik nyelvként tanulta meg a magyart, és ennek ellenére elképesztő elkötelezettséggel és elszántsággal harcolt a magyar érdekekért. Katonaként teljesítette a kötelességét egészen a világháború utáni időkig is.
Menjünk sorba, 18 ősze. Ez az az időszak, amikor a frontról hazatérő csapatokat a Károlyi kormány leszereli. Sokan vitatják, hogy nem kellett volna leszerelni, jobb lett volna határa küldeni őket azon nyomban, de mi történik Legeza Jánossal, aki visszajön, ezek szerint akkor milyen rangban?
Főhadnagyi rangban visszajön, és hát tulajdonképpen keresi a helyét. Hát ugye a király nem kell az országnak, és ő ugye a királyra esküdött föl. Ez neki egy nagy sérelem, úgyhogy próbál civil foglalkozást keresni, minden fizikai munkával foglalkozik. Egy barátjával hajójegyet vesznek, hogy elmennek valahova Távol-Keletre, és ott kezdenek új életet. Tehát teljes elbizonytalanodás jellemző az ő egzisztenciájára is. Még végül aztán hát a ismerősök szóltak neki, hogy hát újra alakul mégiscsak a magyar hadsereg, ennek a bizonyos Horthy Miklósnak a vezetésével, és hát ő is nyel nagyokat, mert hát ugye hát ő igazából a királyt szeretné viszont látni Magyarország élén, de hát végül is magyar királyi hadsereg alakul, úgyhogy azért akkor elvállalja 1919 őszétől 1920-tól az új hadseregben a feladatokat is, és megint csak visszatérünk oda, hogy a nyelvtudása miatt az úgynevezett 6/2 osztálynak a tevékenységeit végzi, tehát felderítéssel és kémelhárítással foglalkozik. Debrecenben szolgál, és onnan készít különböző rajzokat balkáni felderítések érdekében. Ezek a rajzok is megmaradtak egyébként, és hát aztán Debrecenben ismerkedik meg aztán a feleségével is.
Az ön nagyanyjával?
Az én nagymamámmal, igen. Tőlem független az ő története, de mégsem. Tehát amit ő utána aztán a 20-as, 30-as években a gyerekeire hagyományozott, ahogy nevelte őket, az aztán nyilván az én édesanyámtól rám is továbbadódott, tovább öröklődött. Tehát mondjuk az a fajta szigorúság, hogy Rudolf trónörököst is hideg vízben mosdatták, ugye, ami el kellett szenvedni az édesanyámnak a nagypapától. Ez a fajta mondjuk szigorúság, ez én hozzám meg a testvéreimig is elért, és azok az anekdoták, amik a monarchia beli Bécsnek az anekdotái voltak, ezek aztán öröklődtek, ezeket mesélte a gyerekeinek, és aztán az édesanyám ezeket mesélte nekem is. Úgyhogy aztán, amikor történelem tanárnak tanultam, akkor rájöttem, hogy hát ezzel nekem foglalkoznom kell, és ki kell derítenem azt, hogy az édesanyám miért emlegeti mindig olyan büszkén, de nagy fájdalommal és gyásszal a nagypapámat.
kémelhárítónak lenni az 1920 és 40 közötti Magyarországon. Hát ez azt jelenti, hogy a magyar honvédségnek olyan szakágát kell megalapítani tulajdonképpen, amelyik addig nyilvánvalóan nem volt, hiszen önálló magyar honvédség sem létezett abban a formában legalábbis. Mit kellett neki tennie? Milyen területeket bíztak rá? Voltak-e külföldi bevetései?
Erről azért keveset tudunk, mert nyilván ezek titkos dolgok voltak, de azt tudjuk, hogy 1934-ig szolgált a vezérkarban így a felderítés és elhárítás témában. A Balkán volt az ő célterülete, úgyhogy többször is járt Törökországban is, Bulgáriában is, illetve a jugoszláv területeken. Fennmaradt egy fénykép egy németországi turista útról is, ami nyilvánvaló, hogyha 20-as évek végén Németországba ment, akkor hát nem csak turistaként ment oda, hanem bár vitte a feleségét is, de ott azért egyéb feladatai is lehettek, és valószínűleg ugye nagyon pontosan és precízen a nyelvismerete miatt és a katonai ismeretei miatt jól végezte a dolgát, de ugye a 30-as években elindult egyfajta magyarítási hullám, és a hadseregben is megkövetelték az egyre erősebb politikai lojalitást, különböző nyilatkozatokat kellett aláírni. Neki is szóltak, hogy ideje lenne a vitézi rendbe belépnie, hogyha a vitézi rendbe belép, akkor viszont magyarosítania kellene a Legeza nevet, mert az túlságosan idegencsengésű. Viccesen otthon azt mondta, hogy talán a legenda vagy a legelő lenne egy jó családnéva számára, de természetesen ebben nem ment bele, és hát azt mondta, hogy ha kérni kell a vitézi rendbe a felvételt, akkor ő ezt nem vállalja. Volt benne egy ilyen monarchiabeli katonatisztekre jellemző önbecsülés, ami miatt ugye nem ment bele ezekbe a dolgokba, és aztán a Gömbös miniszterelnöksége alatt 34-ben végül elküldték a vezérkartól, megbízhatóbb embereket kerestek abban az időben, akik a magyarságukat jobban elvállalják, és ő ráadásul még akcentussal is beszélt magyarul, hát azért még mindig ugye negyedik nyelve volt a magyar. Úgyhogy elkerült csapatszolgálatra, ami hát a vezérkari budapesti minisztériumi szolgálat után azért presztízsben egy másik világ volt, ráadásul Kőszegen, Várpalotán, Békés Csabán, Gyulán szolgált, különböző ezredeknek és dandároknak volt a parancsnoka, vagy laktanya parancsnok volt, és ugye itt mindig beszédeket is kellett tartania a tiszteknek, a katonáknak, és hát ez neki mindig egy nagy feszültséget jelentett, pláne amikor ideges volt, akkor hát rengeteg időnként komikus nyelvi hibát is ejtett beszéd közben. De hát természetesen nagyon törekedett arra, hogy minden jobban beszéljen, de élete végéig akcentusa volt, és az írásban is sokszor ilyen furcsa szóhasználatai voltak. De például egy érdekesség, hogy a 40-es években Fekete Istvánnak a Hajnalbadányban című könyvét olvasta, és az egyéb nagyon szép természetleírásokat tartalmazó állatregényeit olvasta föl magának hangosan, hogy jól gyakorolja a szép magyar nyelvet és beszédet.
A csapatszolgálat során kerül ki tulajdonképpen a Donkanyarba. Ez a következő szakasz, amit emlegethetünk, vagy van közben valami, amiről beszéljünk
még? Egy érdekes mozzanat történt, ugye őt 1941-ben tábornokká, vezérőrnaggyá nevezték ki, amit abban az időben bemondott a rádió. Hát ugye már 6-ban állt Magyarország, úgyhogy csörögtek otthon nála a telefonok, mert mindenki protekciót kért, és utána letette már a 10. telefont, és akkor mondta otthon, hogy hát nem is tudtam, hogy ennyi rokonom van, mert hát ugye kiderült, hogy ilyen magas tiszti beosztásba került, és hát mindenki a hadi állapot miatt próbált különböző dolgokat elintéztetni vele. Nem szívesen teljesítette ezeket a kéréseket, mert az volt az elve, hogy a hadseregben nem lehet a protekciózást engedni. Vezérőrnagyként a hadi állapotban egy frissen alakult katonai bíróságnak lett egy ügyben ő az elnöke. Akkor a hadi állapot miatt a polgári ügyeket is beterelték sokszor katonai bíróság elé, és a malért pilótákat szabotásperbe fogták. Itt került kapcsolat Bánhidi Antallal is, aki jeles pilóta és repülőkonstruktőr volt. Ez ilyen politikai ízű per volt, politikai kinevezések történtek a légügyi felügyeletet ellátó minisztérium főosztályvezetői, osztályvezetői szintjén, és a pilótáknak ez nem tetszett, ők szakmailag nem érezték magukat biztonságban, és egyszer három pilóta megtagadta a felszállást, ezek malért pilóták voltak, a Malévnek az elődje a Magyar Légiforgalmi Társaság pilótái voltak, és szabotáspert indítottak elnek, és mivel ugye hadi állapot volt, Legezát nevezték ki a bíróság elnökének, és hát volt bizonyos elvárás, hogy ezeket a pilótákat el kell ítélni, hogy ugye példát mutassunk arra, hogy engedelmeskedni kell a hadiállapotban. És ez a Bánhidi Antal utólagos elbeszélése szerint ugye ellenállt ennek a politikai nyomásnak, fölmentették a három pilótát, úgyhogy valószínűleg egy kicsit ilyen büntetésszerű oka is volt, hogy akkor körbenéztek, hogy kit küldjünk ki a nyári hídfő csatákat követően a tiszti állomány frissítése, felváltása érdekében a Donhoz, és akkor Bánhidi Antalt is kiküldték a fronthoz, meg Legeza Jánost is kiküldték a fronthoz. Ez jelentette azt a nehéz frontszolgálatot, amit ott 1942. szeptemberében megkezdett a Don kanyarnál állomásozó csapatoknál.
Ekkor már nem az előrenyomulásról volt szó, ugye, hanem a hídfők megtartásáról, illetve biztosításáról.
Nyáron lezajlottak a hídfőcsaták, tehát már jelentős veszteségeket szenvedtek egyébként a kinti magyar csapatok. Nem számítottak arra, hogy az őszt és a telet is ott kell tölteni, úgyhogy a nyári felszerelésnek a felcserélésére is igyekeztek nem sok sikerrel törekedni az akkori tisztek, de front széli harcok voltak azért, tehát egy-egy ilyen próbálkozás a front szakasznak az orosz-magyar részén, de nem voltak jelentősebb hadmozdulatok. A Donnál a második magyar hadseregnek három hadteste állomásozott, a harmadik, a negyedik és a hetedik hadtest. Azért érdekes Legeza János doni naplója, mert ő amikor kikerült, már a vonatút legelején elkezdett egy személyes naplót írni, és mivel Jáni először a negyedik hadtest parancsnokául nevezte őt ki, helyettesíteni kellett ott egy másik vezetőtisztet, utána a egész hadsereg tartalékainak a kiképzését bízta rá, tehát a kiérkező, felváltásra érkező katonáknak a kiképzését bízta rá, tehát kiképző tábor parancsnok volt, és ilyen pozíciójában végiglátogatta az egész front szakaszt, minden hadtestet meglátogatott, és utána tragikus módon január 2-án vette át a 7. hadtestnek a parancsnokságát, amikor már benne lógtunk a télben, és hát a legkeményebb megpróbáltatások vártak akkor a magyar hadseregre, és Legeza János hadtestére is. Tehát ebben a személyes naplóban nagyon izgalmas módon az egész hadseregről személyes benyomásokra alapuló emlékezést olvashatunk. Természetesen ő mindig, mivel szigorúan diétáznia kellett a gyomorfekéje miatt, akkor mindig följegyezte a mit evett, hogy érzi magát. Jellemzően mindig vasárnaponként elérzékenyült, amikor misét hallgatott, illetve a családjával engedett magának időt, hogy foglalkozzon. De egyébként ez ebben a személyes naplóban is túlnyomó részt a katonai tapasztalatait, vezetői tapasztalatait írta le, hadtörténelmi szempontból érdekes a magyar kutatók számára is.
És milyenek voltak a tapasztalatai? Mert ezek szerint az egész hadsereg állapotáról voltak tapasztalatai. Mit ír akkor erről? Mert hogy ugye kinevezik a 7. hadtest parancsnokának január 2-án 1943-ban, hát napokkal tulajdonképpen az orosz támadás előtt, azért azt, hogy ő milyen reményekkel veszi át akkor a csapatokat, biztos nagyon befolyásolja az, hogy mit tud erről a hadseregről.
Nagyon befolyásolta, ráadásul ő egyébként a 30-as években a Magyar Királyi Honvédség számára harcászati kiképzési kézikönyvet is szerkesztett, tehát ő tényleg maximális magas szinten volt katona tiszt, tehát mindent tudott az egységekről, a teendőkről. Ezért is volt számára döbbenetes az a néhány nap, amikor végül is a német hadsereg cserben hagyta a magyar csapatokat ott a Donnál. Amikor átvette a parancsnokságot, akkor föl is jegyezte a naplójába, hogy a létszámok teljesek, a hangulat kiváló, biztos érzése van a csapatnak, idézem a naplóját, mert tudja, hogy hatalmas tüzérség és az egész páncélos hadosztály áll mögötte, de tudják, hogy egy német hadtöst is áll a hátunk mögött. Pár nappal később maga Kramer német tábornok is nála ebédelt, és megint csak idézek, a látogatása célja erkölcsi doppingot adni, hogy sok páncélos tartalék fegyverzet van itt, ezt mondjuk a csapatoknál mindenütt. Ő egyébként a hadsereg tartalékának a parancsnoka, két német hadosztály plusz a magyar páncélos hadosztály. Tehát azzal a bizalommal voltak ott, hogy bár gyér a felállás, ugye nagyon hosszú a front szakasz, és ezt minden katona tudja, ő is tudta, hogy ha gyengék vagyunk, akkor mélységben meg kell erősíteni a védelmet, de ez a páncélos hadosztály, a német és magyar egységek, ezek jelentették a 7. hadtest számára a biztonságot, és ezért volt döbbenetes az az élmény, amikor aztán január 15-én és 16-án kiderült, hogy a németek ugye spórolnak ezzel a haderővel, és tulajdonképpen nem engedik harcba bocsátkozni ezt a Kramer hadtestet, ahogy Legeza János is írja aztán a utolsó január 14-i napló bejegyzésében, hogy a megpróbáltatás kezdetén vagyunk, könyörögtem a jóságos Istenhez, hogy a harcban erősítsen és vezessen minket. 6 óra óta a 12. hadosztály ellenséges tűzben áll, előkészítés szélessége 3 km, Petrovszkaja is tűzben van, Kramer hadtestet észak felé dobják be, a 7. hadtest magára van hagyatva.
Amikor megtörténik a támadás, akkor ő is megkapja azt a parancsot, hogy az utolsó emberig kitartani?
Sőt, a Jáni féle ugye elhíresült parancs, ez a kitartani az utolsó emberig, ez neki diktálja be Jáni január 16-án este 8 órakor, azok után, hogy előtte már 2 napja várták a visszavonulási parancsot. Tehát azért volt ez egy döbbenetes óra és perc, mert mindenki arra számított, hogy vissza tudnak vonulni, hiszen ahogy Legeza is értékelte utóbb is a fejleményeket, hogyha hosszú a frontszakasz, gyéra az állomány ezen a hosszú frontszakaszon, akkor nagyon rugalmasnak kell lenni, és kell tudni idejében visszavonulni. És ez a visszavonulás, ami késlekedett, a Krámer hadtestet nem vetették be, a visszavonulási parancs késlekedett, ez világossá tette Legeza számára is azt a drámát, hogy a magyar csapatok tulajdonképpen élő falként voltak odaállítva a szovjet előrenyomulás útjába. Otthonról sem kaptak biztatást, hiszen ott ugye politikailag ez volt a feladat, hogy hozzon Magyarország valamilyen áldozatot a német hadsereg mellett a fronton is. Ez az ő számára, aki a legmagasabb tudással rendelkezett, hatalmas tragédia volt. Tehát az a néhány nap, ami ott a késlekedő visszavonulás, a visszavonulás január 17-én hajnali engedélyezése utáni káosz, ami ott a csapatokon eluralkodott, az, hogy az ő csapattesténél is ugye 10 000-es nagyságrendű áldozatot követelt ez a néhány napos késlekedés, a visszavonulás nem engedélyezése. Ez az ő számára egy rettenetes törés volt. Jött-ment a csapatok között, még 16-án még előre is ment egyébként a harcoló alakulatokhoz, Jánival együtt egyébként. Ez egyfajta monarchiabeli virtus volt a vezető katonatiszteknél, hogyha szükséges, akkor a harc idején vállalják a halált a saját katonáikkal. Nem adatott meg neki ez a hősi halál, úgyhogy utána végig kellett asszisztálnia azt, hogy a csapatait valamennyire az orosz gyűrűből sikerüljön kivezetni. Ez azért sikerült is, tehát az utolsó pillanatokban a magyar ellenállás hatására azért maradt menekülési útvonal a legkritikusabb helyzetben levő 2 hadosztálya számára, de azért így is itt a Donnál, ez alatt a néhány hét alatt, tehát a hídfő csatákat nem számítva, 42 000 ember esett el, 28 000 sebesült volt, és 26 000 fő esett hadifogságba. Ez azért egy rettenetes dráma volt ezt. Egy lelkiismeretes, a katonai feladatait a legmagasabb szinten végrehajtani akaró vezető tiszt számára. Úgyhogy aztán, amikor hazatért, akkor a Horthy kihallgatásra hívta. Március 1-én történt, 43 tavaszán, beszámoltatta, hogy mi történt a Donnál, és hát Legeza elmondta Horthynak feketén-fehéren, hogy ez rettenetes volt. A német csapatok, a szomszédos csapatok cserben hagytak bennünket. Magára volt hagyva a második magyar hadsereg vezetése, ki voltunk szolgáltatva Hitler szándékainak. És hát amikor ugye Horthy Miklós megpróbálta tompítani a felháborodását Legeza Jánosnak, akkor ő sarkon fordult, és elhagyta a szobát, és bevágta maga mögött az ajtót. Úgyhogy utána aztán nyugdíjazták, az első világháborúban és a békében teljesített szolgálata elismerése mellett. Azért említettem azt, hogy Legeza János próbált a 20. század viharaiba mindig becsületes, felelős utat járni, és hát itt mindig beleütközött az aktuális politikai szándékoknak a falába.
Utána polgári foglalkozása lesz?
Próbált polgári foglalkozást választani, katonai raktár, illetve eszköz tartalékoknak a felmérését és kiadását szabályozó feladatot kapott. Ugye ezt is azért bízták rá, mert ő egy becsületes katona hírében állt. Aztán utána a nyilasok, mint zsidóbarát tábornokra tekintettek rá. A házának, a lakásuknak a falára a lovasúton egy aknát akasztottak ki, és a nyilas suhancok mondogatták, hogy hát még lógni fog ez a zsidóbarát tábornok, a Legeza János. Természetesen ugye ennek a mondjuk úgy, hogy politikai indulatnak is ellenállt Legeza János. Aztán utána, amikor a orosz front elől nyugatra menekítették a csapatokat, akkor Legeza is a családjával együtt kikerült Passauba, több 100 000 magyarral és a katonaságnak a maradványaival együtt, és ott izgalmas módon egyébként egy új fejezete kezdődött az életének. Ott megalakította a Legeza törzset, és Eisenhower tábornok megbízásából a Bajorország területén a magyar menekülteknek a gondozását és ellátását végezte el ezzel a úgynevezett Legeza törzsel, és izgalmas módon elkezdett angolul is tanulni, úgyhogy megmaradt az angol szószedete is, amit ott Passauban és Bajorországban kezdett el leírni, hogy szót értsen az amerikai tisztekkel.
akinek már van 4-5 nyelvben alapos tapasztalata, azt hiszem, az talán könnyen tanul egy ugyan más struktúrájú nyelvet, tehát az angol az más, mint amiket ő ismer.
Igen, küzdött is vele. A katonái, amikor például a Donnál különböző egységekhez kinevezték, akkor úgy emlegették, én is találkoztam ilyen katonával, aki találkozott Legezával ott a fronton, a Donnál. Ők azt mondogatták, hogy a Legeza tábornok egy katonabarát parancsnok, tehát nagy megnyugvással vették tudomásul, hogy ő lett a parancsnokuk. A nyilasok zsidóbarát tábornokként emlegették. Nyugdíjazása után a katonatisztársai azok, mint becsületes tábornokot igyekeztek munkát adni neki a hátországban. A családja számára azt hajtogatta, hogy ő magyar barát, Magyarország érdekeit kell szem előtt tartania, és így aztán érthető, hogy ott Bajorországban is miért vállalt ilyen plusz feladatot, pedig egyáltalán nem kellett volna.
És nem volt annyira fiatal, már 50-es évei közepét, végét taposta. Igen. Már ebben az időben. Magyarország kataklizmáit, ha megnézzük, ebben az időben, hát volt belőlük bőven, 1944. március 19-e, ugye a német hadsereg megszállja Magyarországot, elveszik az ország függetlensége, szuverenitása. 1944. október közepe a nyilas puccs. De aztán utána hónapokkal következik 1944 vége, 45 a szovjet megszállás, és aztán a kommunista rendszer szép csendes lassú kiépítése, vagy nem is olyan lassú kiépítése, 47-re, 48-ra tulajdonképpen készen van a mű alapja. És azt tapasztalom, ahogy a 20. századi magyar történelemről egyre többekkel beszélgetek, hogy aki összeütközésbe kerül a nyilasokkal, az törvényszerűen összeütközésbe kerül a kommunistákkal is.
Igen, és hát ezt el is szenvedte. Kint azért egy idő után lefogták az amerikaiak, és nem engedték a további működést. Ez utóbb Nemeskürti István is segített fölgöngyölíteni, valószínűleg a szovjetek kérésére történt, hiszen a szovjetek azok vadásztak azokra a személyekre, akik kémelhárítással, felderítéssel foglalkoztak a két háború között. Úgyhogy nem is a Doni szereplése miatt, hanem a korábbi működése miatt kérték ki őt a szovjetek, és hát aztán ő is a népbíróság elé került, ahol egy rendkívül megalázó procedúrán kellett átesnie, de fölsorakoztak mellette egyszerű katonák, katonatisztek, polgári személyek, zsidó személyek, akiket ő segített a 40-es években, és az ő tanúvállomásaikat követően gyakorlatilag fölmentette a népbíróság Legeza Jánost. Másfél évet kapott, de ezzel tulajdonképpen csak realizálták a vizsgálati fogságnak az idejét, úgy, hogy a népbíróságokról tudjuk, hogy százával hozták a halálos ítéleteket 1946-47-ben.
Az indokolatlan halálos ítéleteket tegyük hozzá.
Az indokolatlan halálos ítéleteket. Jáni Gusztáv is egyébként így esett a népbíróságok áldozatául, és vállalta nyugatról a hazatérést. Így volt Legeza János, és azt mondta, hogy hát mindenféle felelősségvállalást el tud fogadni utólag is, nem csinált semmi olyasmit, amiért ő neki büntetés járhat. Így került haza, és aztán egy másfél éves nagyon megalázó procedúra után kiengedték. De hát nem volt nyugta, próbált ilyen háziipari munkát végezni 1948-49-ben. Vidékre elment köbözőnek, mert ugye az volt a hír, hogy azért az ilyen osztályidegen elemeknek jobb, hogyha nincsenek szem előtt Budapesten, de hát aztán végül mégis följött Budapestre, és aztán 1950 nyarán jött érte a nagy fekete autó, házkutatást követően bilincsbe verve elvitték, és természetesen valuta üzérség és kémkedés volt a vád, amit aláírattak vele az Andrássy út 60-ban. Ugye ekkor ő már 61 éves, két világháborút megjárt, és hát tudjuk, hogy a katonák azok hamarabb öregszenek, teljesen megtörték a börtönben. A családja ekkor látta őt utoljára, és utána aztán 1953-ban jött a hír a börtönbeli társak útján, hogy meghalt, de hogy hova temették ezt igazából csak 1990-ben tudhatták meg a szüleim, amikor aztán a 301-es parcellába egy kis síremléket is tudtak neki állítani. A 90-es évek végén, a 2000-es évek elején pedig a Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán emléktábra őrzi az ő emlékét.
Azt mondja, hogy megmaradtak az ő naplói. Na, akkor beszéljünk erről egy kicsit, hogy tudja egy család megőrizni a múltnak ezt az értékét, úgy, hogy közben kitelepítik, hát nyilván akkor fel kell kapni hirtelen a dolgokat, be kell tenni két bőrönbe, de ezt fontosnak tartották, hogy vigyék.
Édesapám egy precíz ember volt, építészmérnök volt egyébként, és ugye ő neki 1953-ban a kitelepítés idején kiváló állása volt, a fővárosi tanácsnak volt a mérnök, és tudjuk, hogy egy szétlőtt városban építészmérnökként dolgozni, hát az gyakorlatilag neki egy nyugdíjas állást jelentett, de hát vállalta a sorsközösséget a Legeza János feleségével és lányával együtt, akik kitelepítettek. 11 év alatt 13-szor költözött a család, ugye egyre gyarapodó család, egy-kettő, majd aztán három kisgyerekkel tudtak végül 1964-ben visszajönni Budapestre. A gyöngyös széli cigánysortól kezdve, Mátrafüred, döngölt padlós szobától kezdve viszonylag konszolidált kis lakásig járták a kitelepítésnek az évtizedét, és ezt a irathagyatékot, ezt valahogy édesapám fontosnak tartotta, hogy a nagy költözőláda alján mindig ott volt a Legeza János első világháborús naplója, Doni naplója, a megmaradt harcjelentése, amit a legkritikusabb négy napról írt a Doni áttörést követően, az úgynevezett bajorországi naplója, tucatnyi levele és képes levelező lapja, illetve postai tábori levelező lapja. Ez volt az ő irathagyatéka néhány fényképpel együtt. Ez valahogy egy ilyen csomóban állandóan ment a családdal, és aztán, amikor én a tanulmányaim során ebbe az irányba fordultam, és próbáltam kideríteni, hogy hát a családnak miféle titkai vannak itt a 20. században, akkor elővettem ezt a mappát, és elkezdtem utána menni Legeza János történetének.
És akkor már beszéltek a szülei is?
Akkor már beszéltek, ugye Kéri Kálmán bácsi volt, aki ugye nevezetes vezérkari tiszt volt a II. Világháború idején, Hortinak a katonai szárnysegédje is volt, Szombathelyi mellett is dolgozott, és őt ugye elsőként rehabilitálta 1990-ben, sőt már előtte a rendszer, jelentős szerepet vállalt Sára Sándor dokumentumfilmében is. Az ő engedélyével sikerült nekem bejutnom olyan levéltárakba, ahol Legeza Jánosnak a népbírósági peranyagát, illetve az Andrássy út 60-ban tett vallomását is el tudtam olvasni. Picit enyhült a rendszer, és utána aztán nekem a szakdolgozatom a tanárképzésnek a végén az 1991-ben született meg, úgyhogy a későbbi Requiem egy tábornokért című könyvnek ez volt az alapja.
Amikor a szülei elkezdtek beszélni, akkor mondtak valamit arról, hogy előtte miért nem beszéltek?
Ez a Soha sehol senkinek, ez azért...
Téglási Ferenc filmje nagyon érdemes megnézni. Kitelepítettekről szól, arról, hogy soha sehol senkinek nem szabad elmondani, ami itt történt.
Igen.
Mondják a gyereknek.
Úgyhogy ez azért a mi családunkra is rányomta a bélyegét, ugye nem szívesen beszéltek a szüleim erről. Nyilván tudtuk, amikor megjelent 1972-ben Nemes Kürti Istvánnak a könyve a Requiem egy hadseregért, amiben ugye a Doni hadsereget siratja el. Abban azért persze azonnal megkerestük a Legezára vonatkozó részeket. Egyébként nagyon szépen ír Nemes Kürti még abban a könyvében is, ami a szocializmus közepén jelent meg Legeza János szerepéről. Nem beszéltünk róla, ilyen részleteket, foszlányokat tudtunk Legeza János történetéről, de igazából aztán a 80-as évek legvégén és a 90-es években sikerült nekem is tulajdonképpen az édesanyámat meginterjúvolni, hogy mi hogy is volt. Utána a tényadatokat ezekkel a szájhagyomány útján terjedő történetekkel is egy picit azért tudtam színesíteni, illetve kiegészíteni.
Ön hogy adja át mindezt az utódainak?
Én mindig azt tapasztaltam, hogy az édesanyám sírva fakad, amikor a papájáról van szó, meg a papája történetéről. Nem értettem, hogy miért, de ezzel kaptam egy érzelmi impulzust, egy motivációt, hogy ezzel foglalkozzak, ez érdekeljen. Az én gyerekeimet már kevésbé érdekli. Természetesen mindegyik kapott egy dedikált példányt Legeza János történetéből, de hát hiába él jelenleg is 6 unokája, 16 dédunokája és 27 ükunokája Legeza Jánosnak, szerte a világon és Magyarországon. Ők már ezt nehezebben értik. Természetesen fontos számukra, hogy egy olyan szeméről van szó, akire felnézhetnek, akinek minden szava és tette vállalható az utódok számára is.
Azt mondja, hogy szerte a világban, ez azt jelzi, hogy nem csak Magyarországon élnek unokái, dédunokái, ükunokái, hanem szerte a világban. Tehát ugyanúgy szétszóródott Legeza János családja is, mint ahogy nagyon sok család itt a 20. század magyar kataklizmái miatt. A németek elvittek, a nyilasok elüldöztek, aztán utána a szovjetek is elüldöztek, 56-ban megint menekülni kellett, szóval nagyon sok vérveszteség ért bennünket.
Legeza János lánya, ugye én édesanyám, ők itthon maradtak, de tulajdonképpen azért, mert vigyázni kellett Legeza János feleségére, idős feleségére, hiszen amikor 1950 nyarán elvitték Legeza Jánost a závósok, akkor a papámmal megígértette Legeza János, hogy vigyáz a feleségére, Adrielre. Úgyhogy tulajdonképpen ő idős asszony volt, úgyhogy ezért nem mentek el nyugatra, ezért maradtak itthon 56-ban. Legeza János fia, az én nagybátyám, ők 56-ban úgy döntöttek, hogy kimennek nyugatra, úgyhogy ők Kanadában éltek, az ő utódai Kanadában élnek a mai napig. Az én egyik nővérem a 70-es évek elején különleges körülmények között kiment Svájcba, úgyhogy ott talált magának férjet, családot, úgyhogy ők ott élnek. Ezért aztán ugye Legeza János megítélése számomra egy picit feladat is, hiszen az én gyerekeimnek a generációja nem értik, hogy egy világháborúban miért kellett részt venni, miért kellett a vesztes oldalon harcolni, és miért kell nekünk büszkének és elégedetnek lennünk azzal, hogy ilyen őseink, ilyen nagyszüleink vannak. Ugye a mai világban már az, hogy háború, ez már eleve egy irritáló dolog. Természetesen sokan gondolkodunk úgy arról, hogy ez értelmetlen, de sajnos ugye az a megítélés, hogy aki a vesztes oldalon van, az háborús bűnös, a győztes oldalon pedig csupa háborús hős van. Ez az egyszerűsítő gondolkodásmód jelen van a világunkban. Az élet és a történelem az sokkal árnyaltabb annál, mint hogy fekete-fehér személyekre osszuk a emberiséget.
Kedves hallgatóink, az Ember emlékezett mai adásában Bajor Péter történelemtanárral beszélgettünk, a nagyapjáról, Legeza János tábornokról, a Doni 7. hadtest vezetőjéről, és később a kommunista börtönrendszer áldozatáról. Akinek tetszett a műsor, keresse továbbra is az Ember emlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet!